Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt első levél második részének 5. versét olvassuk. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Mert egy az Isten. A rómaiak sok Istent tiszteltek, és napjainkban az emberek sok Istent imádnak sokféle módon. Az emberek odaadják magukat különböző világiasságoknak, némelyek az élvezetnek, mások a szórakozásnak, és így tovább. A szórakoztató ipar például bizonyos fajta vallássá lett sok embernek. Vannak nők, akik erényüket áldozzák fel, és férfiak, akik tisztességüket áldozzák oda, hogy film és televízió csillagokká legyenek. Az embereknek ma sokféle istenük van, de csak egy Isten létezik, és ő a Teremtő Isten. Egy a közben járó is Isten és emberek között. Az ószövetségi korban az izraelita bement a templomba, ahol sok pap szolgált. Általuk járulhatott Isten elé. Pál azt mondja, hogy most már csak egy közben járó van, akihez mennünk kell. Nem kell emberekhez folyamodnunk, akik földiek. Nem kell valamilyen szolgához mennünk. Egy közben járó van Isten és ember között. Szükségünk van közben járóra, szükségünk van papra, és nekünk van egy nagy főpapunk. Jób szívének siráma már az ő korában ez volt. Nincs is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné kezét. Jób könyve, 9. rész, 33. vers. Valójában Jób így kiáltott fel. Ó, bár csak lenne valaki, aki megfogná Isten kezét, és aztán megfogná az én kezem, és összehozna minket, hogy kapcsolat és megértés jönne létre köztünk. Ma van közben járunk. Az Úr Jézus Krisztus már eljött. Egyik keze az Istenség kezében van, mert ő Isten. Képes megváltani teljesen, mert ő Isten, és megfizette az árat üdvösségünkért. Ő közben járó, mert emberré is lett. Ő megfoghatja a kezem, megért engem. Megért téged, hozzájárulhatsz, és ő nem zárkózik el előled. Nem veszti el türelmét, nem bánt téged, és nem sért meg semmilyen módon. Elmondhatod, kudarcot vallottam. Ezt és ezt tettem, és szűkölködöm Isten dicsősége nélkül. Barátom, ő tudja ezt, és mégis szeret, és át akar ölelni. Ézsaiás írta az Úrról. Minden szenvedésüket ő is szenvedte. A régi fordítás szerint így hangzik. Egyes tudósok azt mondják, hogy ezt így kellene olvasni. Szenvedésükben őt nem érte szenvedés. Bárhogy olvassuk, ez csodálatos. Azt hiszem, Isten akarja, hogy mindkét értelemben lássuk, de én ezt kedvelem inkább. Minden szenvedésükben őt nem érte szenvedés. Isten Izrael gyermekeivel együtt ment a pusztában. Amikor bűnt követtek el és engedetlenkedtek Kádes-Barneánál, nem mondta ezt. Elbúcsúzom tőletek. Elegem van belőletek. Kudarcot vallottatok. Nem. Velük ment 40 éven át. De előttük is járt. Mózesre bízta, hogy készítse fel őket arra az időre, amikor belépnek az ígéret földjére. De várt rájuk, és türelmesen bánt velük a pusztai szenvedések idején. Őt nem érte szenvedés, ő nem esett el, és nem tántorodott meg, hanem velük maradt továbbra is. Ő törődött velem is, és ez csodálatos, hogy ilyen közben járom van, aki által Istenhez mehetek. Te is mehetsz ő általa, mert valójában semmi haszna sincs annak, hogy idejössz és elmondod nekem bajaidat. Talán nem érzek veled együtt, esetleg nem értem meg a helyzetedet. Ő megérti. ő emberré lett, ő megalázkodott, ő közbenjáró, ő kezét kezembe tette, nem én tettem kezem az övébe, ő tette kezét az enyémbe. Ez mindennek a csúcsa. Lejött, és kezét az enyémbe tette, és megfogott engem, de ő Istenhez is vezetett, mert ő Isten, és összehozott bennünket. Erre a közbenjáróra van szüksége a világnak, hogy megismerje, mert csak egy út van az üdvösséghez. Péter ezt mondta kora vallásos vezetőinek. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Apostolok cselekedetei, 4. rész, 12. vers. Krisztus az egyetlen út, de az a csodálatos, hogy ő közvetlenül Isten elé vezet téged, ha hozzáfordulsz. Egyszer, amikor külföldön voltam, azt mondták, hogy bizonyos autópályán érhetek egy nagy városba, de ha azt az autópályát eltévesztem, akkor bajba kerülök. Sok időbe került, amíg rátaláltam, de végre sikerült, és az az út közvetlenül a nagyváros szívébe vezetett. Hálás voltam annak, aki ezt mondta, csak egy út van. Hálás vagyok azért is, hogy megmondták, hogy csak egy út van Istenhez, az egyedüli közbenjáró által. Ő az egyetlen, aki minket összehoz. Ő Istenhez vihet minket, mert Isten és ő ember is, az ember Krisztus Jézus. Aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Timóteushoz írt 1. levél, 2. rész, 6. vers. A váltság görögül antilütron, és azt jelenti, hogy megváltási ár. Krisztus megfizette az árat megváltásunkért. Szükségünk volt a kiváltásra, mert elveszett bűnösök voltunk, és ő lett a váltságdíj. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Timóteushoz írt 1. levél, 2. rész, 7. vers. Azért rendeltettem, amit úgy is lehet fordítani, hogy kineveztek. Pál azt mondja, hogy ő kinevezett prédikátor és apostol. Hírnökül. A görög kérüx szóból származik, ami küldöttet vagy trombitát jelent, amivel továbbítják az evangéliumot. Azért kapott kinevezést, hogy hirdesse az evangéliumot. Igazat mondok, nem hazudok. Talán furcsának tűnik, hogy Pál ezt mondja egy fiatal prédikátornak, aki személyes barátja. Azt hiszem, ezzel bátorítja őt. Timóteus tudja, hogy ez igaz, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ez olyas valami, amit nem írt volna a gyülekezeteknek. Ő mindig azt mondta, hogy a pogányok apostola, de itt azt mondja, hogy nem csak evangéliumot továbbító apostol, hanem tanítja is a pogányokat. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Timóteushoz írt 1. levél, 2. rész, 8. vers. Azt akarom. Pál nem saját akaratának kérdésévé teszi ezt, hanem azt mondja, hogy azt óhajtom, hogy a férfiak mindenütt imádkozzanak, vagyis minden helyen, ahol a hívők összejönnek. Pál a nyilvános imádkozásról, a nyilvános istentiszteleten mondott imáról beszél. Bűntől tiszta kezeket felemelve. Ez volt az ősegyházban a gyakorlat. Kifejezte az imádkozók életének odaszenteltségét. Vannak ma is olyanok, akik fölemelik kezüket az istentiszteletek alatt, és néha bírálják őket érte. Semmi rossz nincs a kezek fölemelésében, ha úgy érzed, hogy ezt akarod tenni. Személyesen mindig tétováztam ezt tenni, mert nem vagyok benne biztos, hogy tiszta-e a kezem vagy sem, fizikailag vagy egyébként. Figyeld meg, hogy Pál azt mondja, hogy tiszta kezeket fölemelve. Ez azt jelenteni, hogy a kezeket az Úr szolgálatára szentelve. Barátom, nem kell fölemelned a kezedet az összejövetelen, ha azt nem használod Krisztus szolgálatára. Harag nélkül. Minden bűnt bevallottál. Nem úgy kezdesz imádkozni, hogy harag van a szívedben, vagy keserű lélekkel, hanem úgy, hogy minden bűnöd megvallottad. Kételkedés nélkül. A zsidókhoz írt levél 11. részének 6. versében ezt olvassuk. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amikor Istenhez járulunk imádságban, akkor azt hitben kell tennünk. Az egyik oka annak, hogy ima alkalmainkat nem sokan látogatják mostanában, hogy az embereknek nincs hitük. Nem hiszik el, hogy Isten meghallgatja az imádságot és válaszol rá. Nem azt értem ezen, hogy tiszteletlenek, hanem néha azt gondolom, hogy az Úrnak ásítania kell ima alkalmaink alatt, mert azok olyan unalmasak. A nyilvános Isten tiszteleteken olyanok imádkozzanak, akik bűneiket megvallották, akiknek nincs keserűség a szívükben, és akik hittel jönnek, bízva abban, hogy Isten figyel és válaszol. Ez a fajta imádság teszi az imaórát imaórává. Pál elmondta, hogy a férfiak miként imádkozzanak, és most megmondja, hogy a nők hogyan imádkozzanak. Ez a fejezet érinti a női öltözködést és azt is, hogy a nőknek hol a helyük a helyi gyülekezetben. Olyan korban élünk, amikor két szélsőséges álláspont viaskodik egymással, hogy a nőknek milyen helyet kell elfoglalniuk a helyi és a látható egyházban. Mindkét álláspont képviselői ezt a szentírási részt használják véleményük alátámasztására. Az egyik álláspont megengedi a nőknek, hogy megtisztelt és vezető helyet töltsenek be minden nyilvános Isten tiszteleten. Vannak nő prédikátoraik, énekkarvezetőik és tisztségviselőik. Semmilyen tisztséget sem zárnak el előlük, és ennek következtében a nők nem csak kiemelkednek, hanem úgy látjuk, hogy uralkodóvá válnak a gyülekezetben. Amikor kezdő lelkipásztor voltam, sátrat állítottak fel a gyülekezetemmel átellenben az utcán. A városban működő evangéliumi lelkipásztor jó barátom volt, és együtt mentünk át, hogy találkozzunk a férfiakból és nőkből álló csapattal, amelyek az összejöveteleiket a sátorban tartották. A feleség prédikált, és a férfi végzett minden fizikai munkát. Figyeltük, amint a férfi felállította a sátrat, és elhelyezte a padokat és ehhez hasonlókat. Ő vezette az éneklést is. Ez rendben is van annak, aki így szereti, de én nem kívánnám. Ez azonban evangéliumi prédikátor, és megadtunk minden tőlünk telhető támogatást az összejövetelhez, mert jó összejöveteleket tartottak, és az asszony végezte az evangélium prédikálását. Ez annak példája, hogy Isten felhasználja ezeket a csoportokat, akiknek nő prédikátoraik vannak bizonyos különleges módon, de őszintén úgy vélem, hogy Isten felhasználta őket a köztük tisztséget viselő nők ellenére is, nem pedig azért, mert nők szolgáltak. A másik szélsőséges álláspont e kérdésben azoké, akik nem engednek a nőknek semmilyen szerepet nyilvános Isten tiszteleteiken. Sohasem hallható nők hangja a nyilvánosság előtt az összejövetelen, még az éneklésben sem. Már volt lehetőségem hasznos szolgálatra az ilyenek körében, de úgy vélem, hogy ott háttérbe szorítják a nőket. Attól félek, hogy sok talentumot elveszítenek, és hogy a nők csodálatos módon járulhatnának hozzá az áldásokhoz, ha megengednék nekik. Hogy ezt illusztráljam, engedjetek elmondanom egy történetet, és remélem megértitek, hogy ezt humoros módon teszem. Van egy kis város Középnyugaton, ahol élt egy nagyon előkelő hölgy. Mindenki egyetértett abban, hogy egy férfiból csodálatos feleséget faragott volna, de soha senki sem kérte meg a kezét, és magányosként halt meg idős korában. A helyi újság szociális ügyekkel foglalkozó szerkesztője szokta megírni az ilyen történeteket, de akkor éppen elutazott a városból, és a sportszerkesztőt kérték fel, hogy tegyen néhány megjegyzést a hölgy haláláról. Cikkét ezekkel a szavakkal zárta. Itt nyugszik Nancy Jones elárvult teteme, ez életben soha nem volt gólhelyzete. Bár öreg koráig futotta a pályát, nem verték be fejét, és nem rúgták bokáját. A gyülekezetekből hiányzik valami, amikor nem használják föl a nők talentumait. Isten fel tudja és fel akarja használni őket a munkájában. Ez elég gyakorlati kérdéssel kapcsolatban fennálló zűrzavart, a Szentírás eme fejezetének a félreértése, és az a tény okozza, hogy nem ismerik Pál korának római világát. Először is állapítsuk meg, hogy Isten felhasználta a nőket. Isten igéjében látjuk Debórát, Eszter királynőt, Rútot és másokat. Az egyház történelemben találkozunk olyan asszonyokkal, mint Mary Fletcher, Priscilla Gurney és Molnár Mária. Számosan vannak mások, akiket Isten csodálatos módon használt. A római világban azonban a nők az összes pogány vallásban előkelő helyet foglaltak el. Korintusban Afrodité imádata volt az egyik legerkölcstelenebb, amelyben a prostitúciót vallássá avatták. Az Akropolis tetején levő Afrodité templomban 1000 veszta szűz a várost a prostituáltak világává tette. Jellemezte őket a nagyon zilált hajzat. Isten ezért mondta, hogy az asszonyok takarják be a fejüket, hogy ne hozzák őket kapcsolatba egyáltalán az ilyen vallásokkal. Úgy szintén Efézusban, ahol akkor Timóteus tartózkodott, az asszonyok nagyon előkelő helyen voltak, a Diana templomban az Isten tiszteleten. Minden misztérium vallásban voltak papnők. Ezekért a pogány szertartásokért hangoztatja Pál ebben a fejezetben, hogy a szex kérdése ne lépjen be a nyilvános imádságba a keresztény gyülekezetek Isten tiszteletein. Ezt a fejezetet e tényezők ismeretében kell megközelítenünk. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 9. és 10. vers. Ugyanígy. Pál már elmondta, hogy a férfiak hogyan imádkozzanak a nyilvánosság előtt, és most elmondja, hogy az asszonyok miként imádkozzanak. Figyeld meg, azt mondja, hogy a nők is imádkozzanak. Itt nem ez van előtérben, hanem azt a módot írja le, hogy hogyan imádkozzanak a nyilvánosság előtt. Ő a külső díszek helyett a belső ékesítésre helyezi a hangsúlyt. Az asszonyok imádkozzanak a nyilvánosság előtt, de ne öltözzenek úgy Isten elé járulásuk alkalmával, hogy az külsőleg kérkedő legyen. Nagyon világossá akarom tenni, hogy szerintem az asszony a lehető legtisztességesebben öltözködjék. Semmi baj sincs a női öltözettel, ha az vonzó a férjének, vagy ha magányos nő, akkor a férfiaknak. Már korábban is tettem ilyen nyilatkozatot, valamit akarok mondani ennek az asszonynak és másoknak. Megállt-e már azon gondolkodni, hogy amikor férje beleszeretett, akkor azt gondolta, hogy ön gyönyörű, és semmi rossz sincs abban, hogy valaki úgy öltözik, hogy vonzó legyen a férjének. De amikor Isten elé járul imádkozni, akkor nincs szüksége külső ékesítésre. A belső ékesség szükséges. Isten tetszését keresse. Imádkozzunk. Urunk, segíts minket, hogy néped körében rend és tisztesség uralkodjék, és mind a férfiak, mind a nők betöltsék tőled kapott szolgálatukat. Ámen.